Ból a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is felvételt hirdet az Aquinói Szent Tamás Akadémia a 2024-2025-ös tanévre. Az Aquinói Szent Tamás Akadémia egyedülálló tandíjmentes képzést biztosít a közélet iránt érdeklődő 18 és 35 év közötti keresztény fiatalok számára. A kurzust a 2024-25-ös tanévre is meghirdetik, melynek jelentkezési határideje június 30-a. 104 évvel ezelőtt kegyetlen, irgalmatlan, igazságtalan diktátumot kaptunk a nyakunkba. Június 4-e a Magyar Nemzet Elleni Gyilkossági Kísérlet napja. Emlékeztetett a felújított Geszti Tisza kastély keddi ünnepélyes átadásán Orbán Viktor miniszterelnök. A Nemzeti Összetartozás napján egy újabb háború fenyegető árnyékában bátran mondhatjuk, ma itt Geszten összesűrűsödik a történelem, mondta. Majd hozzátette. Most a választáson arra kell vállalkoznunk, hogy véghez vigyük azt, ami Tisza István miniszterelnök úrnak nem sikerült, hogy megakadályozzuk Magyarország részvételét egy újabb európai háborúban. A nemzethez tartozás erősebb kötelék az államhoz tartozásnál, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Hotel tábor és rendezvényközpont Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett ünnepségén. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, 104 esztendő pecsétje tanúsítja, egy nemzet tagjának lenni több, mint egy állampolgárának. A magyarság ezért tudott megmaradni, és ezért őrizték meg magyarságukat sok millióan akkor is, amikor a kisebbségi létben egyszerre kellett a kommunista diktatúra terrorjában és az asszimiláció kígyótorkában életben maradni. Gulyás Gergely kiemelte, a Nemzeti Összetartozás napján a trianoni határokon kívül Európában és valamennyi kontinensen a világmagyarság a lélekben az emlékezésben, a fájdalomban és a megmaradás felett érzett büszkeségben újra egyesül. Hamarosan áldozatsegítő központ nyílik Újbudán, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence elmondta, országosan a 16., a fővárosban pedig a 2. áldozatsegítő központ lesz az újbudai, ahol júliustól már várják a szakemberek a bajba jutottakat. A nyári diákmunkaprogram jó lehetőséget ad arra is, hogy a diákok szakmai és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, megismerkedjenek a munka világának szabályaival, a pénzkereset mellett. Hangsúlyozta Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Kiemelte, az elmúlt időszak tapasztalataiból látszik, hogy a diákmunkaprogram sikeres. Az idén június 17-től lehet regisztrálni a részvételre, a program július 1-én indul és augusztus 31-ig tart. A hazai vitorlázás krémje rekordnak számító 170 hajó áll Rajthoz hétvégén, a Balatonföldvárról rajtoló 56. Mihálkovics Kupaspirit autónagydíjon, amelynek szervezői idén is kiemelt díjazással és szórakoztató programokkal várják a résztvevőket. Tűz ütött ki a Szolnoki Vármegyeháza pincéjében kedd délelőtt, a tűzoltók már eloltották a lángokat, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Németh Ádám elmondta, jelenleg átszellőztetik a Kossuth Lajos úti épületet, és kiszivattyúzzák az oltóvizet a pincéből a tűzoltók. A Duna vízgyűjtőjére az elmúlt 24 órában a vártnál nagyobb mennyiségű eső esett, emiatt magasabb tetőzésekkel érkezik az árhullám a folyón. A védekezési munkák támogatására ma reggel 65 szakember indult útnak a Tiszai vízügyi igazgatóságtól a szigetközi Duna szakaszhoz, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, a friss kalkulációk alapján csütörtök késő estére számítanak a 3. fokot meghaladó tetőzésre Nagybajcsnál, Budapesten pedig szombaton tetőzhet a Duna az alsó rakpart szintjét meghaladó vízállással, ami a rakpartok lezárását is jelenti majd. Mindkét országban nagy sikerrel zajlanak az idei magyar-török kulturális évad eseményei. Az első 5 hónapban csak nem 70 török szervezésű rendezvényt tartottak Magyarországon, mondta el Törökország budapesti nagykövete. Végül a szerdai időjárásról. Sok napsütés várható a gomoly felhőképződés mellett. Szorványosan valószínű zápor, zivatar, amelyeket felhőszakadásszerű csapadék hullám is kísérhet. Estére a gomoly felhők feloszlanak, a csapadék megszűnik. A szél csak zivatarok környezetében lesz erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. június 5-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Péderi Zsoltnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a nap versét hallgathatják meg, melyben Bártosi Németh János Eszén és Akaratán című versét Tóth Levente mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik, ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Bonifácról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utollevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a Parkinson-kórról, kutatási eredményekről beszélget dr. Kovács Norbertel, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettesével, a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillag.hu rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mit értünk egyébként ígéretes új módszerek kifejezés alatt a kezelés során?
Jelenleg is már vannak olyan gyógyszerek, nem feltétlenül mindegyik Parkinson-kor elleni gyógyszer, amire azt gondoljuk, hogy az idegsejteknek a túlélését megnöveli Parkinson-korban. Vannak olyan Parkinson-ellenes gyógyszerek, ilyen MAO enzimgátlók, amikről azt gondoltuk, állatkísérletekben is működik, embernél viszont nem nagyon. És valószínűleg azért nem működnek ezek a gyógyszerek, azért nem tudjuk kimutatni az idegsejtnek a védését, mert amikor már elkezdjük ezeket a gyógyszereket adni, addigra az idegsejteknek, ebben a fekete magban levő idegsejteknek 70-80%-a már károsodott. De vannak olyan cukorbetegség, diabetes mellitus elleni gyógyszerek, ezek ilyen speciális receptorokon ható gyógyszerek, amikről szintén azt gondoljuk, és vannak olyan kísérleti és emberi kísérleti adatok is, hogy védhetnek a Parkinson-kor lefolyásával szemben, illetve vannak most olyan gyógyszerkísérletek, ami a Parkinson-korra jellegzetes kóros fehérje termelődést tudják eltolni. Tehát lenne 3-4 olyan ígéretes gyógyszer, ami elképzelhető, hogy működőképes lenne, hogyha megfelelő korán még a mozgással kapcsolatos tünetek megjelenése előtt alkalmaznánk, és elképzelhető, hogy ez akár lecsökkentené a Parkinson-kor kialakulás esélyét, vagy esetleg több évtizedre kinyújtaná azt.
Mi van akkor, amikor a gyógyszeres beavatkozás elér egy bizonyos szintet, egy plafont, amikor már ezek nem hozzák meg a várt eredményt?
Szerencsére Magyarországon szinte minden olyan eszköz elérhető, ami a nyugat-európai betegeknek a gyógyulásában is nagy szerepet játszik. Ilyen például a miai stimulációs kezelés, ilyen a különféle pumpás kezelések, amivel a betegeknek a mozgás teljesítményét, a hangulatát, az alvását, illetve a hétköznapét és az életminőségét szinten tudjuk tartani, esetleg drámai módon tudjuk javítani.
A mélyes stimulálásos kezelés mennyire elfogadott?
A mélyes stimuláció az 2001 óta Magyarországon tévéfinanszírozott eljárás. Pécsen 2001-ben kezdtük el az idegsebészet, illetve a neurológusoknak a együttműködésében ezeket a műtéti, illetve ezt követően a beállítási kezeléseket. Az idegsebész az agy bizonyos területére beültet egy-egy elektródát, amit mi kívülről egy nem szív, hanem agyi pacemaker útján tudunk ingerelni, és a tünetek súlyosságától függően tudjuk ezeket az ingerési paramétereket beállítani. Nem csak a remegés, hanem a meglassultság, az izomeresség is jelentősen javítható Parkinson-kor esetében. Azok a betegek, hogy nem alkalmasak milyen stimulációs kezelésnek, azoknál úgynevezett levodopa pumpás kezelések jöhetnek szóba. Egyelőre Magyarországon a BIL rendszeren keresztül alkalmazott pumpás kezelések, de az Európai Unióban is, vagy lehetőleg Magyarországon néhány hónapon belül szintén elérhető lesz a szubkután, azaz a bőrön keresztül adott levodopa pumpás kezelés.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a Parkinson-korról beszélgetett dr. Kovács Norbertel, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettesével, a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillag.hu rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán az M0-as autóút csomópontjánál a főváros felé tartó oldalon dolgoznak. A 13-as és 10-es kilométer között a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnömény irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A Budapest felé vezető oldalon lezárták a szilas pihenőbe kivezető ágat, mert a 13-as és a 12-es kilométer között csak a belső sáv járható. A pihenőhely továbbra is üzemel, az M0-as autóútra áttérve, a Rákospalota Fót csomóponton keresztül megközelíthető. Elbontották a terelést az M31-es csomópontjánál. A 24-es és a 29-es kilométer mindkét irányban két sáv járható. A 24-es és 29-es kilométernél mindkét irányban két sáv járható. Távolabb ugyancsak Gödöllő térségében a 33-as és a 35-ös kilométer között is aszfaltoznak. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a forgalom a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. Kál térségében aszfaltozás miatt a külső sávot lezárták, a 103-as és a 105-ös kilométer között Vásáros-Namény irányába. Mezőköves térségében burkolatfelújítás vette kezdetét, a 128-as és a 138-as kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Budapest felé tartó oldalon halad. A főváros felé két, Vásáros-Namény felé egy sávon. Mezőcsát térségében a 156-os és a 151-es kilométer közötti szakaszt a főváros irányába lezárták, a forgalmat a Vásáros-Namény felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon lehet autózni. Budapest irányába a 153-as kilométernél az Igrici pihenőhely továbbra is zárva van. Helyőkür térségében a főváros felé tartó sávokat aszfaltozzák, ezért a 162 és a 168-as kilométer között a járműveket átterelik a szemközti oldalra, ahol irányonként szintén csak egy-egy járható. Fontos tudni, hogy a munkák idején a Nyíregyháza felől érkezők Helyőkürtnél nem tudnak lehajtani, illetve ugyanitt Budapest felé felhajtani sem lehet. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon Polgár térségében is javítják a burkolatot. A 171-es és a 174-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. Ugyancsak Vásáros-Namény irányába a 220-as és a 229-es kilométer közötti szakaszon is felújítási munkák folynak, ezért azt lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán Vásáros-Namény felé nem vehető igénybe a 227-es jelű Nyíregyháza dél Debrecen csomópont sem. A 3-as főúton Gödöllő és Aszót között a 36-os kilométernél hídjavítási munkák miatt lezárták a félútpályát. A forgalom irányonként váltakozva jelzőlámpás forgalom irányítással halad. Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót. A belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton a burkolatot javítják Ceglit határában. A 72-es és a 80-as kilométer között a félútpályát szakaszosan zárják le, ahol a forgalmat jelzőőr irányítja. Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 116-os és a 119-es kilométernél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt sávelhúzással terelik a forgalmat. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométer és a 144-es kilométer, majd a 149-es kilométernél is félpályás lezárás mellett dolgoznak, hídépítés, illetve az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkák miatt. Mindhárom helyen napközben jelzőrök segítik a közlekedést. A 24-es főúton Parádfürdő és Recsk között, valamint Recsk belterületi szakaszán a 28-as, a 35-ös és a 37-es kilométernél elektromos kábeleket fektetnek. Félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra számítsanak. A 25-ös főúton Eger és Szarvaskő között a 19-es és a 27-es kilométer közötti több szakaszon közműépítési munkák folynak. A munkaterületnél a félútpályát lezárják. Szarvaskő közelében a 24-es kilométernél, valamint távolabb a település határában a vasúti felüljárók alatt javítják a burkolatot. Mindkét helyszínen félpályás korlátozás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma sok napsütés várható, de emellett gomoly felhők képződnek, illetve délen délkeleten fátyol felhők is lesznek az égen. Szorványosan valószínű zápor, zivatar, amelyeket felhőszakadásszerű csapadék hullás kísérhet. Estére a gomoly felhők feloszlanak, a csapadék megszűnik. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul, késő estére 15 és 21 fok közé csökken le a hőmérséklet. Csütörtökön napos időre számíthatunk, többnyire kevés gomoly és fátyol felhővel. Az északi tájakon és az Alpok alján lehet több felhő az égen, ott alakulhat ki néhol zápor vagy zivatar. A déli délnyugati szél néhol időnként megélénkül. A maximum hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Pénteken hajnalban az ország északi északkeleti részén lehetnek erősen felhős területek, ahol záporzivatar is előfordul. Még kora délelőtt csökken a felhőzet, és mindenhol kisüt a nap. A nap nagy részében kevés felhő várható, csak egy-egy helyen lehet erőteljesebb a felhőképződés, amelyből újra előfordulhat csapadék. Néhol megélénkül a délnyugati, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szél. Erős viharos széllökések csak zivatarok környezetében várhatók. A hőmérséklet hajnalban 14 és 19, délután 27 és 32 fok között valószínű. Szombaton a gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, de az északi tájakon erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott, valamint a Dunántúlon alakulhat ki nagyobb eséllyel zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csupán zivatarban lehet szélerősödés. A minimum hőmérséklet 14 és 19, a maximum 28 és 33 fok között valószínű. Vasárnap a gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, de az északi tájakon erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott, valamint a Dunántúlon alakulhat ki nagyobb eséllyel zápor, zivatar. Helyenként megerősödik a déli délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli szervezetünket, de a füllett idő hatására többek között fáradékonyságot, álmosságot tapasztalhatunk. A pollen terhelés a hét második felében várhatóan ismét felerősödik. Az átmeneti időszak koranyári allergénjei közül a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, a lóromé és az útifűé jellemzően alacsony, esetenként elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van a kenderfélék, a libatopfélék, a gyékény, valamint a sásfélék és az ernyős virágzatúak pollenje is. A fák közül a bálványfa, a hárs és a szelíd gesztenye pollen koncentrációja országosan alacsony, esetenként elérheti a közepes szintet. Továbbá alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fenyőfélék, a bodza, a ciprus és tiszafafélék és az olajfa pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően közepes, helyenként magas szintet érhet el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse. Bárdosi Németh János. Eszén és akaratán. Mégiscsak az ember legkülönbb. Eszével, gondolatával épít tornyokat maga fölé, vizeket csapol le, villámot fog drótok beleibe. Megöli a magányt, tud küzdeni, a hold szikláira száll. S egy-egy különös pillanatban lelkébe ülteti a szépség pávamadár tojásait, hogy ezer év múlva is lássák, itt járt. De nem is ez a legfőbb. Szeretetből tud szőni szárnyat magának, mely testvér tájakig röpköd földtől a csillagokig. Csak eszén és akaratán.
Bártosi Németh János Eszén és akaratán című versét Tóth Levente mondta el. Bártosi Németh János 1902. március 8-án született Szombathelyen. Apja vasúti mozdonyfűtő volt. Tanár szeretett volna lenni, de szülei nem tudták vállalni tanulmányainak költségét, így munkába állt. A szombathelyi köztisztviselők szövetkezeténél és az első magyar általános biztosító társaságnál kezdett dolgozni, majd közszolgálatba lépett. Könyvelői, ellenőri feladatokat kapott, és ez jelentette civil munkáját a következő 21 esztendőben. Gárdonyi temetésére címet viselte első, nyomtatásban megjelent verse, az Élet című folyóiratban. Első kötete az Öreg szilfa árnyékában 1926-ban látott napvilágot, és ez azonnal hírnevet hozott számára. Irodalmi esteket rendezett, ahová olyan személyiségeket hívott meg, mint Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula vagy Németh László. 1932-ben megválasztották a Faludi Ferenc Irodalmi Társaság elnökévé. Elnökként, főtitkárként tevékenykedett egy évtizednél is tovább, és közben könyvek, folyóiratok kiadásánál bábáskodott, írókat indított el a művészpályán. 1943-ban Pécsre költözött. A városi számvevőségen kapott állást, ahol hamarosan vezető beosztáshoz jutott. Az irodalmi életbe itt is belevetette magát. Szerkesztője lett a Sorsunk című folyóiratnak, társelnöke a Batsányi János Irodalmi Társaságnak. Művészeti munkássága mit sem ártott polgári foglalkozása gyakorlásának. Kinevezték a Pécsi Városi Tanács pénzügyi osztályának vezetőjévé. 1967-ben a Jelenkor című folyóirat szerkesztő bizottságának tagja lett. 1984. március 4-én hunyt el Pécsett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a Focolare mozgalomhoz. A vallásközi párbeszéd a béke elengedhetetlen feltétele. A Szent Atya a fenntartható pénzügyről. A pénz szolgáljon, ne kormányozzon. Pápai üzenet a migránsok és menekültek világnapjára. Ferenc pápa liturgikus programjai és utazásai júniustól szeptemberig.
Ferenc pápa a Focolare mozgalom konferenciájához. A vallásközi párbeszéd a béke elengedhetetlen feltétele. A Szent Atya június 3-án hétfőn délelőtt fogadta az apostoli palota Kelemen termében a Focolare mozgalom szervezésében tartott vallásközi találkozó 200 tagját. Köszöntő beszédében a pápa a résztvevőket arra emlékeztette, hogy a vallások közötti párbeszéd a világ békéjének szükséges feltétele, ami ennél fogva a keresztények kötelessége, miként a többi vallási közösség kötelessége is.
Saluto la presidente del movimento dei Focolari e prego per la tua patria.
A Szent Atya beszéde kezdetén szeretettel köszöntötte a palesztin származású Margaret Karram asszonyt, a Fokolári Mozgalom elnökét, és imáiról biztosította őt és a népét, amely oly sokat szenved a mostani időszakban. Üdvözölte tovább a kongresszus részvevőit, és hálát adott a mozgalom Mária művéért, amely a Chiara Lubich által alapított utat viszi tovább a nem keresztény vallások olyan képviselőivel is, akik osztoznak az egység lelkiségében. Ez egy forradalmi út volt, ami nagyon sok jót tesz az egyháznak, állapította meg a pápa. A Szentlélek által éltetett tapasztalat az, amelyről elmondhatjuk, hogy Krisztus szívében a szeretet, a közösség és a testvériség iránti szomjúságban gyökerezik. Ugyanis a lélek az, aki megnyitja a párbeszéd és a találkozás útjait, amelyek néha meglepőek számunkra. Ahogyan több mint 50 éve történt Algériában, ahol egy olyan muzulmán közösség született, amely teljes egészében a mozgalomhoz csatlakozott. Így volt ez Chiara Lubichnak a különféle vallások vezetőivel való találkozásain is, amikor buddhista, muzulmán, hindu, zsidó, szik és egyéb vallási vezetőkkel volt együtt. Ez olyan párbeszédet indított el akkor, amely egészen mostanáig fejlődött, amint azt a mai találkozó is bizonyítja, mutatott rá a pápa. Az alap, amelyen ez a tapasztalat nyugszik, az Isten szeretete, amely a kölcsönös szeretetben, a meghallgatásban, a bizalomban, egymás elfogadásában és megismerésében, ugyanakkor saját identitásuk teljes tiszteletben tartásában nyilvánul meg. Az idő múlásával a barátság és az együttműködés csak tovább növekedett a szegények kiáltására adott közös válaszban, a teremtésvédelemben és a békért folytatott munkában. Ezen az úton néhány nem keresztény testvér is osztozott Mária művének lelkiségében, vagy annak néhány jellegzetes vonásában, amit ők a saját népük körében éltek meg.
Con queste persone si va oltre il dialogo, ci si sente fratelli e sorelle, si condivide il sogno di un mondo più unito nell'armonia.
Ezekkel az emberekkel túllépünk a párbeszéden, testvéreknek érezzük velük magunkat, osztozunk egy egységes világ álmában és a sok színűség harmóniájában. Köszöntője végén Ferenc pápa kiemelte, hogy tanúságtételik az öröm és a vigasztalás forrása, különösen most a konfliktusok idején, amikor a vallást gyakran összetűzések keltésére használják fel. De éppen ezzel szemben a vallások közötti párbeszéd a világ békéjének szükséges feltétele, ami ennél fogva a keresztények kötelessége, miként a többi vallási közösség kötelessége is, idézett a pápa az Evangelii Gaudium kezdeti apostoli buzdításából. Ezért arra biztatta őket, hogy haladjanak előre, mindig nyitott lelkülettel. Végül az Úr áldását és közességet kértem mindannyiuk számára. Egy emberi család a címe a Fokolári Mozgalom által szervezett konferenciának, amelyet Castel Gandolfóban, a Mária Póli központban tartanak e héten, amelyre mintegy 300 résztvevő érkezett a világ különböző országaiból. Jelen vannak a zsidó, a katolikus és sok más keresztény felekezet, muszlim, hindu, buddhista, szék vallási közösségek képviselői, akik Japántól Tájföldig, Indiától Indonéziáig, Szingapúrtól Jordániáig, Algériától Kamerunig, az USA-tól egészen Argentináig menően képviselik az egyes nemzetek hívő közösségeit, túl az európai résztvevőkön is. A vallásközi találkozó tagjai fiatalok és idősek egyaránt, de főleg világiak, jelen vannak rabbik, papok és lelkészek, imámok, buddhista szerzetesek, valamint keresztény szerzetesek és szerzetesnők is. A Ferenc pápa által külön is köszöntött Margaret Karram asszony 62 éves palesztin teológa, aki a Kármelhegy alatti Haifa Izrael városában született 1962. március 3-án és 2021 óta a Fokolári Közösség elnöke. Margaret Karram Haifában született egy mélyen keresztény gyökerekkel rendelkező arab-palesztin családban. amikor az arab-izraeli konfliktus évei alatt 1948-tól 1973-ig sok palesztin család elhagyta Haifát és Libanonba menekült, Margaret apja úgy döntött, hogy ők a szülőföldjükön maradnak. Házuk egy zsidó negyedben volt, ahol ők voltak az egyetlen arab család. Margaret 1977-ben 14 éves korában ismerkedett meg a Focolare mozgalom néhány tagjával, amely találkozás meghatározó lett egész életére, ahogyan ő maga vallotta később. Bensőmben éreztem ennek a földnek a szakadásait, a különböző népek hazáját, amelyet évszázados gyűlölet és erőszak szaggatott, de magaménak éreztem a két nép gazdagságát is. Hívást éreztem arra, hogy az életemet adjam azért, hogy béke legyen egy egységesebb világban. Felfedeztem, hogy az evangéliumot nem csak olvasni vagy átelmélkedni lehet, hanem az élhető is a mindennapi körülmények között. Megértettem, hogy Jézus szeresd fele barátodat és szeresd ellenségedet is felhívása, ha azt életre váltjuk, akkor az megváltoztathatja a történelem menetét. Vajon Margaret Karam asszony a Focolare mozgalom elnöke?
Ferenc pápa, a pénz szolgáljon, ne kormányozzon. A Szentatya audiencián fogadta a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány által szervezett találkozó résztvevőit, akik a párbeszédek a teljesen fenntartható pénzügyért témáról tanácskoztak, a Gyarapodás Reménysé projekttel közreműködve. Paradigmaváltás csürget a pápa ahhoz, hogy kilépjünk a technokrata logikából, és csökkenjen a méltánytalanság.
Ragionare insieme agli altri vertici del mondo.
A kezdeményezés az elmúlt két évben bontakozott ki Milánóban, és azt a nem könnyű célt tűzte ki maga elé, hogy párbeszédet indítson a pénzügy, a humanizmus és a vallás között.
Coniugare l'efficacia e l'efficienza con la sostenibilità integrale, l'inclusione e l'etica.
Ennek érdekében együtt gondolkodnak a pénzügyi világ vezetőivel, miként lehetne a hatékonyságot és az etikát, az átfogó fenntarthatóságot és az inklúziót közös nevezőre hozni. Ebben az egyház társadalmi tanítása irányt mutathat, ha a pénzügy működésében kiszűrik a gyenge pontokat, és megpróbálják korrigálni azokat. Hogyan lehet csökkenteni az igazságtalanságokat? Az etikát figyelembe vevő pénzügyi reformhoz a politikai vezetőknek erőteljesen változtatniuk kell hozzáállásukon. A pénz szolgáljon, ne kormányozzon, hangsúlyozta Ferenc pápa. Konkrét lépésekre van szükség, mert a szegények sorsa forog kockán, akik nehezen tudnak maguknak méltó életet teremteni. Nem a segélyezés a hosszú távú megoldás, hanem az, ha munkát biztosítunk nekik, és visszakapják az őket megillető méltóságot. A technokrata paradigma uralkodik ma is, pedig új kultúrát kell megvalósítani, teret adni a szilárd etikának, kultúrának és lelkiségnek. Ezt pedig a párbeszéd útján lehet elérni, mutatott rá a pápa.
Ferenc pápa üzenete a migránsok és menekültek világnapjára. A pápa a migránsok és menekültek világnapja alkalmából írt üzenetében arra buzdít, hogy tekintsünk a migrációra az idők jeleként és az egyház zarándoklásának szimbólumaként a történelemben. Lássuk korunk bevándorlóiban, mint minden korban, Isten népének élő képmását az örök haza felé vezető úton, írja Ferenc pápa üzenetében a migránsok és menekültek 110. világnapjára. A minden év szeptember 24-én ünnepelt világnap arra buzdítja a hívőket, hogy nyilvánítsák ki támogatásukat és közelségüket az otthonukat elhagyni kényszerülő férfiak, nők és gyermekek milliói felé. A jelenlegi globális becslések szerint 2020-ban közel 281 millió nemzetközi bevándorló élt a világon, ami a világ népessége 3,6%-ának felel meg, és ez a szám folyamatosan növekszik. A pápa üzenetében rámutat arra, hogy Isten nem csak népével jár, hanem bennük is, és arra hív, hogy a szinodális úton járjunk, az egyházban és a világban, hogy tovább haladjunk saját zarándok utunkon a mennyei hazánk felé. A pápai üzenet címe: Isten az ő népével jár. Ez rámutat a szinodális dimenzióra, amelynek minden nap és minden pillanatban való megélésére hívja folyamatosan az egyházat és Isten népét a pápa. Emlékeztetve az összefoglaló jelentés bevezetőjére, amelyet a szinodalitásról tartott püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének első ülésszaka végén tettek közzé tavaly októberben, a pápa hangsúlyozza: a szinodalitás elsősorban Isten népének közös útjaként jelenik meg, amely lehetővé teszi az egyház számára, hogy újra felfedezze zarándokló természetét, amint Isten népe zarándokol a történelemben, és mondhatnánk, vándorolva a mennyek országa felé. Így, ahogy oly gyakran teszi, a pápa arra hív, hogy ismerjük fel az Úr jelenlétét a konfliktusok, az üldöztetés, a szegénység és a klímaválság miatt elvándorlásra kényszerülő emberek millióiban, mint Isten népének élő képmását úton az örök haza felé. Reményteli útjaik arra emlékeztetnek, hogy állampolgárságunk a mennyben van, és onnan várjuk a megváltót, az Úr Jézus Krisztust, fogalmaz Ferenc pápa. A bibliai Exodus képeit felidézve megjegyzi, hogy az sok hasonlóságot mutat a migránsok helyzetével. Mint Mózes idejében Izrael népe, a migránsok is gyakran menekülnek az elnyomás, a visszaélések, a bizonytalanság, a diszkrimináció és a fejlődési lehetőségek hiánya elől. A sivatagban lévő zsidókhoz hasonlóan a migránsok is sok akadályba ütköznek útjuk során. A szomjúság és az éhség próbára teszi őket. Kimeríti őket a fáradtság és a betegségek, és kétségbeesés kísérti őket. És Isten, emlékeztet a pápa, nem csak népével jár, hanem bennük is. Különösen a legkisebbekkel, a szegényekkel és a peremre szorultakkal. Ebben a megtestesülés misztériumának kiterjesztését látjuk. Ferenc pápa rámutat, hogy a kivonulás, minden kivonulás alapvető valósága az, hogy Isten minden időben és helyen megelőzi és kíséri népét és minden gyermekét. Ezért hozzáteszi, Isten jelenléte a nép körében az üdvtörténet bizonyossága. Az Úr, a te Istened veled halad, nem fog cserben hagyni, és nem hagy el téged. Ismét a bibliai szövegekre hivatkozva, a Szentatya emlékeztet, hogy a törvényben, amelyet Isten adott Mózesnek, utasításokat adott egy sátor, mint Isten tiszteleti hely építésére, amelyet minden alkalommal el lehet mozdítani, amikor helyet változtatnak. Ez mindenkor kézzel foghatóvá teszi Isten közelségét. A sátor az Úrnak különösen kedves jelenlét formája, írja Ferenc pápa. Megjegyzi, hogy Dávid uralkodása idején Isten úgy döntött, hogy sátorban lakik, nem pedig templomban, hogy népével járhasson sátortól sátorig és szálláshelyről szálláshelyre. Sok bevándorló, folytatja a pápa, az üdvösség utitársaként, vezetőjeként és horgonyként tapasztalja meg Istent. Rábízzák magukat, mielőtt útnak indulnak, és keresik őt a szükség idején. Benne találnak vígaszt a csüggedés pillanataiban. Hány biblia, evangélium példány, imakönyv és rózsafűzér kíséri a migránsokat sivatagokon, folyókon, tengereken és minden kontinens határain átívelő útjaik során, figyelmeztet a Szent Atya. Ferenc pápa megismétli felhívását, hogy nyissuk meg szívünket és ajtóinkat úton levő testvéreink előtt. Emlékeztet arra, hogy a migránsokkal való találkozás, mint minden rászoruló testvérnél, egyben a Krisztussal való találkozás is. Krisztus számtalanszor mondta, és a Szentírás tele van utalásokkal erre a valóságra. A pápa felidézi a 2019-es Szegények Világnapjára küldött üzenetét. Minden találkozás az úton az Úrral való találkozás lehetőségét jelenti. Ez az üdvösséggel teli alkalom, mert Jézus jelen van a segítségünkre szoruló nővérben vagy testvérben. Ebben az értelemben a szegények mentenek meg minket, mert ők teszik lehetővé számunkra, hogy találkozzunk az Úr arcával. Ferenc pápa imával zárja üzenetét. Isten, mindenható Atya, mi vagyunk a te zarándok egyházad, úton a mennyek országa felé, de mintha idegenek lennénk. Minden idegen hely az otthonunk, mégis minden szülőföld idegen számunkra. Bár a földön élünk, igazi állampolgárságunk a mennyben van. Ne hagyd, hogy birtoklójává váljunk a világ azon részének, amelyet ideiglenes otthonunknak adtál nekünk, migráns testvéreinkkel együtt az örök hajlék felé, amelyet nekünk készítettél. Nyisd ki a szemünket és a szívünket, hogy minden találkozás a rászorulókkal találkozássá váljon Jézussal, a te fiaddal és a mi úrunkkal. Ámen.
Ferenc pápa liturgikus programjai és utazásai júniustól szeptemberig. Diego Ravelli érsek, pápai liturgikus szertartásmester közzétette a Szent Atya nyári és szeptemberi naptárát, benne az ünnepi szentmisékkel, bíborosi konzisztóriummal és apostoli utazásokkal, Olaszországba, Európába és Óceániába. Ferenc pápa június 29-én Szent Péter és Pál apostolok Róma fővédőszentje ünnepén délelőtt 9:30 a Szent Péter bazilikában szent misét mutat be, és megáldja az új metropolita érseki palliumokat. Július 1-én a pápa a konzisztóriumi teremben reggel 9:00 rendes, nyilvános konzisztóriumot tart szentiavatási ügyekben. Július 7-én apostoli látogatást tesz Triestben az Olasz Katolikus Társadalmi Hét alkalmából. Szeptember 2-a és 13-a között Ferenc pápa apostoli utazásra indul Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapúrba. Szeptember 26-ától 29-éig a Szent Atya apostoli látogatást tesz Luxemburgban és Belgiumban. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Miután Jézus bölcsen megfelelt az adófizetéssel kapcsolatos alattomos kérdésre, újabb kérdést szegeznek neki ellenfelei. Most a feltámadás a téma, erről olvasunk a mai nap evangéliumában. Az adó megfizetése egy gyakorlati kérdés volt, a feltámadás kérdése viszont már elméleti. Maga a történet, amit elmondanak Jézusnak, alig ha történt meg a valóságban. A zsidóknál létezett a sógorházasság intézménye, ami azt jelentette, hogyha egy férfi úgy hal meg, hogy nem született gyermeke feleségétől, akkor az ő testvére vette feleségül az özvegyet. Ez a gyakorlatban előfordult, de nem úgy, hogy 7 testvér is feleségül vette ugyanazt az asszonyt, anélkül, hogy bármelyiküknek is gyermeke született volna, tehát egy kitalált történetről van szó. A kérdés nem az, hogy ki lesz az asszony férje a túlvilágon, hanem az, hogy van-e egyáltalán feltámadás. A szadduceusok vallási csoportjához tartozók csak a Mózesnek tulajdonított könyveket fogadták el, de ezekben nem szerepel a feltámadás. Más ószövetségi iratokban, mint például Izaiás próféta könyvében, a Zsoltárokban és a Dániel könyvében vannak utalások a feltámadásra, de ezeket a könyveket a szadduceusok nem tartották mérvadónak. Válaszában Jézus olyan szentírási részlettel igazolja a feltámadást, amelyet a kérdezők is elfogadnak. Isten Mózeshez intézett szavait idézi. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Jézus ezzel rámutat arra, hogy a mózesi könyvek benfoglaltan tartalmazzák a feltámadás tanítását. Hiszek-e Jézus feltámadásában?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 229-es, a Szent vagy Uram 135-ös, végül az Éneklőegyház énekes könyv 220-as számú éneke hangzik el. És még egyszer a számok sorrendben. A Szent vagy Uram 229-es, a Szent vagy Uram 135-ös, végül az Éneklőegyház énekes könyv 220-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!